Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjáit teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatót. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Imádkozzunk. Hálával áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te vagy a mi Atyánk. Köszönjük, hogy így nevezhetünk, hogy ilyen közel engedsz magadhoz, és ilyen közel jöhetünk hozzád. És hálával köszönjük, hogy Te vagy a tökéletes Atya, a tökéletes szülő, aki igazán tudsz bennünket mind nevelni, mind formálni, mind pedig példát, mintát adni arra, hogy ezt hogyan jó tenni és csinálni. Áldunk, Urunk, hogy újból és újból jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy lehet tőled kérni. Taníts minket, Urunk, azokkal a gyermekekkel úgy bánni, ahogy kell, akiket Te adtál nekünk, akik a Tieid. Köszönjük, Urunk, hogy Te, a tökéletes Atya, tudsz minket tanítani. Áldunk, hogy így vehetjük nap mint nap a kezünkbe az igét, így jöhetünk a Te házadba, vagy bármelyik bibliaórára. És köszönjük, hogy így várhatjuk és kérhetjük, hogy taníts minket, és kérünk, áld meg a lezárását most ennek a napnak, és kegyelmedből, Urunk, mélyítsd el mindazt, amit el kell mélyítened, és amit ma nekünk akartál tanítani. Amen. A második Timóteusi levélből szeretnék olvasni az első rész harmadik versről, zárásul az igét. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által megvan benned. Ennek a fél napnak a végén, hiszen azt hozta elém, hogy Timóteus példáját szeretném ide elétek hozni. Ugyan ő nem kamasz, de mindenképpen egy ifjú. Hiszen ha elolvassuk a két Timóteusi levelet, akkor pontosan ezzel vannak a legnagyobb gondok vele kapcsolatban, hogy túlságosan fiatal. Ezért nem akarják elfogadni a gyülekezetben is, Efézusban, ahol szolgál, mert megvetik, úgymond, így van ugye az igében, az ő ifjúságát. Pál apostol ezzel szemben is küzd. Egy ifjú, aki szerintem nagyon csodálatos példa lehet mindannyiunk előtt, sokak előtt. Kiírtam a két levélből, hogy hogyan jellemzi őt Pál apostol. Ilyen szavakat mond rá, hogy igaz, szeretett, hűséges, aki mindvégig kitart abban, amit elkezdett, aki nem a maga hasznát keresi, hanem a másokét, aki Jézus Krisztusért mindenre kész. Jézus Krisztusban hitre jutott hívő ember, úgy gondolom ez a legnagyobb, ami róla elmondható. Egy helyen azt írja róla Pál apostol, hogy nincs mellettem más hozzá hasonló ember. Hát ha ezeket úgy gondolom végigvesszük, mindenképpen mondhatjuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha a mi gyermekeinkről ilyet mondana majd valaki. Hogyha így tudná támaszként állni majd valaki mellett, vagy ha valakivel együtt dolgozik a munkahelyén, vagy szolgál, akkor ilyen dolgokat tudna megállapítani rólam. Ezért is jött elém így az ő példája, és olyan jó lenne egy pár gondolatban ezen zárásul elgondolkozni, hogy miért lett ez így. Hogy hogyan formálta Isten, vagy az a család, ahol élt, ilyenné Timóteust. Először is azt látjuk ebben a igében, vagy most ehhez majd másik szakaszt is olvasnék, hogy az édesanyja és nagyanyja van itt említve, név szerint is, ugye ez is ritkaság, hiszen sokszor fontos embereknek sincs úgy nagyon említve a neve, de mennyire fontos lehetett az ő hitük, hogy Luist és Eunikét így hangsúlyozottan említi Pál. Édesanyjának és nagyanyjának bibliás hite volt. Mondjam így, hogy a Bibliához mélyen ragaszkodó hite volt. Lisztrában nőtt fel Timóteus a mai Törökországnak a közepe táján, és ezt írja itt róla Pál apostol, ezt még hadd olvassuk. De te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusban vetett hit által. Olyan anyja, nagyanyja volt, akik belé oltották a Biblia ismeretét. Szó szerint megtanították a Bibliára. Gondolkozzunk csak el ezon, hogy ez mennyire nem lehetett egyszerű. Hiszen nekik otthon nem volt Bibliájuk, mint ahogy itt a mi gyerekeink már ajándékba kapják. Ő nekik nem volt otthon Bibliájuk. Hogyha nagyon gazdagok lehettek, amit nem tudunk róluk, akkor esetleg lehetett otthon egy-két tekercsük, amit megvettek drága pénzen, de különben nem volt otthon, így a kézben, hogy nekünk van. És mégis, ezt mondja róluk Pál apostol, hogy otthon belé oltódott, hogy otthon olyan mértékben megtanulta ezt Timóteus, hogy rengeteg részt kívülről tudott belőle. Így folytatja aztán Pál apostol, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ismerjük és tudjuk, hogy mi az ige hatása, itt olyból olyan jó ezt olvasni, és most legfőképpen olyan jó Timóteuson ezt látni. Hogy igen, gyermekségétől kezdve hallotta, tanulta, és ez hogy beérett az ő felnőtt ifjúkori életébe. Hogy igen, ez az egyik legnagyobb küldetésünk, hogy ezt oltsuk belé a gyermekeinkbe, mint egy vitamint, mint egy legfontosabb táplálékot. Hogy igazán mit látnak és mit hallanak otthon. Hogy mi van ott úgy, ahogy Luistról és Eunikéről elhangzott. Mi az, ami szóbeszéd otthon? vajon a panasz, az ugolódás, vagy ennek a világnak a gondjai, bajai, vagy munkahelyi gondok, szorongások, vagy tévtanítások, vagy egyszerűen csak a rohanás miatt semmi, az sincs, hogy valamiről beszéljünk. Louis és Eoniké ezzel foglalkozott, hogy ezt oltsa a gyerekekbe. Ezt oltsa Timóteusba. Aztán a második, ami ennek gyökere, ami megszólított engem nagyon, hogy ezt mondja róluk Pál apostol, hogy nem csak mondták, hanem élték is. Louis és Eoniké képmutatás nélküli hitük volt. Képmutatás nélküli hitük. Két dolog kísérti a hívő embert, ugye milyen nagy dolog, hogy lehet Bibliánk, hogy olvashatjuk, hogy tehetjük, de kétféleképpen kísért bennünket a képmutatás. És úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb, amivel a legnagyobban tudunk kárt okozni, akár például kamaszkorba is a gyerekeinkbe, hiszen élesen figyelnek bennünket, élesen leleplezik, hogy amit mondunk, azt tesszük-e, és ők azok, akik igazán ismernek minket, akik tudják, hogy mi van otthon. Ez a két dolog közül az egyik, hogyha valaki úgy él kettős életet, hogy a templomban megpróbál hívő lenni, de aztán otthon olyan, mint bárki más. Ugye otthon igazán szeretjük magunkat elengedni. Sokszor szoktuk is ezt mondani, hogy otthon elengedem magam. De vajon, ha otthon elengedem magam, ami jó, meg kell és az ember számára, vajon mi jön ki akkor belőlem, amikor elengedem magam? Ott legmélyen mi van? Vajon ott legmélyen is olyan dolog van-e, amit jó, ha látnak az én gyermekeim? Vagy jó, hogyha tapasztalják? Jó, hogyha közelébe és benne vannak? A képmutatásnak ez az egyik fele, hogy beszélj, ha az ember kettős életet él. Mi van mások előtt, és mi van otthon. Az egyik legmélyebb ilyenfajta leleplezés volt számomra az, amikor esténként nagyon-nagyon sokszor rettenten fáradt vagyok, lelkileg is, és aztán egyszer megszólalt az egyik gyermekem, hogy de anya, amikor jön egy telefon, és este van, akkor te akkor is tudsz mosolyogni, amikor fölveszed azt a telefont. És akkor miért nem vagy fáradt? Pedig akkor is este van. A másik része ennek az, hogy hangzik a beszédünk, hangzik az, amit mi is vettünk a Bibliából, hangzik az, amit mi is tanultunk, amit hoztunk, de vajon én magam a szerint élek-e? Olyan nagy kísértés ez, hogy mondjuk a környezetünknek, mondjuk a saját családtagjainknak, számon kérünk tőlük valamit, sok mindent, hogy így és így kellene tenned, de csak azt tudom számon kérni, amit én is úgy teszek. Csak arra tudnak figyelni, amit én is úgy teszek. Csak a magam példájával tudok előjárni. Nem a beszédemmel. A magam példájával előjárok-e. Van-e szakadék az én tanításom és a saját életgyakorlatom között? Az egyik legélesebben ezt úgy tapasztaltam meg, amikor hosszú ideje fölállítottunk sokféle szabályt, például az egyik ilyen szabály volt, hogy hétközben nincsen tévé nálunk, és amikor esténként még volt időm, akkor én odaültem a tévéhez. És nagyon sokszor tettem azt, hogy akár bedugtam a fülhallgatót, és úgy ültem oda a tévéhez, de azért nyilvánvalóan ez akkor is tudták a gyermekeim, hogy én este odaülök a tévéhez. Hétközben, mert ezt a szabályt állítottuk fel, hogy hétvégén lehet tévézniük, és igazán akkor vették komolyan ők ezt a szabályt, amikortól kezdve én is komolyan vettem. Amikortól kezdve én is tudtam azt mondani, hogy este sincs. Akkor sincs, amikor ők se látják. Én nagyon élesen ezt tapasztalom, hogy igazán mindenféle képmutatásainkat a gyermekeink leplezik le. Ők látnak minket reálisan. És óriási nagy kincs, amit elhangzik ebben az igében, hogy Louisnak és Eonikének képmutatás nélküli hite volt. Hogy azt csinálták egyszerűen, amit mondtak. Hogy Timóteus így tudott rájuk nézni, és így tudott róluk megemlékezni. Nem csak Timóteustól vártak el bizonyos dolgokat, hanem ők már az előbb cselekedték. Utána tanították. Azt mondták, hogy gyere, csináld velünk, gyere, jöjj utánunk. Aztán a harmadik, ami megszólított ebből az igéből, az az, hogy egy nagyon-nagyon mély szeretet kapcsolat sugárzik számomra ebből a pár versből, ha bár csak pár vers, de mégis ez sugárzik belőle, egy mély szeretet kapcsolat, amit otthon látott Pál. Nem tudunk semmit az apáról, sokan azt mondják, hogy lehet, hogy meghalt, Timóteus édesapja, vagy lehet, hogy pogány volt, és még nem jutott hitre, és ilyen értelemben volt egy kicsit kívül a családom. Minden esetre, ha ez így volt, bármelyik volt, akkor még különlegesebb, hogy ez az anya és ez a nagymama úgy a szeretetével úgy tudta elfedezni, pótolni, olyan túláradóan tudta szeretni ezt a Timóteust, hogy ez csodálatosan építette ezt az ifjút, ami egyértelmű a következményekből, vagy amilyenné vált, amilyenné lett. És ez elhangzott itt az előadásban is, én is egyre mélyebben ezt látom, hogy ha az Isten szeretetét tudjuk tükrözni, ha azt meg tudjuk élni, ugye ez is benne van az igében, hogy képmutatás nélküli szeretet, ha így tudunk lenni a gyermekeink között, akkor a legnagyobbat adtuk. Mert az Isten szeretet. És nem úgy szeret bennünket az Isten, hogy szeretlek ha, szeretlek mert, szeretlek, hogy ha ilyen leszel, ilyen és ilyen leszel, vagy szeretlek mert, ezt és ezt megcsinálod, de ha nem csinálod, akkor nem szeretlek, akkor nem úgy viselkedek, Isten nem így szeret. Ha ezt a teljes, elfogadó szeretetet tudják tapasztalni a mi gyermekeink, akkor a legnagyobbat kapják. Ez a meghitt kapcsolat sugárzik ebből a pár versből. Ahogy melegítették, ahogy éltették, ahogy táplálták Timóteust. Hadd olvassak egy idézetet, ami a kamaszkorhoz is kapcsolódik, és a szeretethez, úgy gondolom nagyon-nagyon idevaló és helytálló ez. Könnyű dolog azért szeretni valakit, mert tökéletes. A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit, hogy az illető az életében és a cselekedeteiben távol jár attól a tökéletestől, amelynek lehetőségét meglátjuk benne. És aztán megismerkedik ez a Timóteus Pállal. És ebben megint egy olyan mély szeretett kapcsolatot kap, amit úgy kívánnék én is a gyermekeimnek, hogy ilyen vezetőkkel, ilyen akár cserkész, akár ifi, akár tanárokkal ismerkedjen meg. Pál lesz az ő lelki atya, példaképe. Egyáltalán nem mindegy, ugye, hogy kit választanak példaképnek. A serdülők, kamaszok, minden esetre Pál tovább erősíti ezt a nagyon mély meghitt kapcsolatot Timóteus életében. Ezt a testvéri szeretet kapcsolatot. Mit olvastam, mit mond Pál Timóteusról? Ezt mondja, hogy hálát ad érte. Hálát ad, és az lenne a legnagyobb öröme, hogyha láthatná. Az lenne a legnagyobb öröme ott a fogságban, nehézben, hogyha vele lehetne. Vajon hányszor fogalmaztuk meg ezt, akár gyermekeink felé is, hogy hálát adok azért, hogy titeket nekünk adott az Isten. Úgy gondolom, minél gyakrabban meg kell ezt fogalmazni. Pál apostol ilyen mély és meghitt szeretet kapcsolatban volt Timóteussal, hogy így kezdi ezt a levelet. Hálát adok, ez a legnagyobb örömöm, hogy téged nekem adott az Isten. Csodálatosan építhette ez Timóteust, és válhatott azzá, akivé vált. És aztán a negyedik, amit végül még a szívemre helyezett Isten, hogy Timóteus maga is élő hitre jut. Mert nagyon fontos ezt újból és újból tudatosítani magunkba, hogy nem elég az a példa, amit lát, nem elég az, amit elolvas, nem elég az, hogy kapcsolatai vannak, hanem az a nagyon-nagyon fontos, hogy ő jusson élő és személyes kapcsolatba Jézus Krisztussal. Hogy egészen konkrétan, ugye, amit az ige fogalmaz, hogy megtérjenek, hogy újjászülessenek a mi gyermekeink. És igazából sok-sok kamasz kérdés, sok-sok serdülő kérdés, vagy sok-sok bármilyen kérdés, ami ott van a szívünkben, így oldódhat meg, hogyha újjászületnek. De hát egyáltalán az életük ezáltal oldódhat meg, ha újjászületnek. Mert igazán nem mi tudunk a gyermekeinkkel csodát tenni, hanem Isten tud velük csodát tenni. Mert a gyermekeinkre is az igaz, amit a Biblia így fogalmaz, hogy javíthatatlan az ember szíve. Javíthatatlan. Tehetjük így, úgy, sokféle ötlettel, gondolattal, de akkor is javíthatatlan. Kijavítani csak úgy lehet, ha újjá lesz. Ha újjá formálódik. Csak Isten tud csodát tenni. És olyan sokszor lelki pásztorként ebben is látom, úgymond látok egyfajta képmutatást sok szülőnél, amikor akár beadják egyházi iskolába, egyházi intézményekbe, vagy különböző alkalmakra, és akkor ilyenek hangzanak el, hogy ott kell, hogy tanulja jó erkölcsöt, ott nem fog rosszat tanulni, ott jó emberek, jó társaságban lesz, de ha valamelyik gyermek valóban megérintetik, valóban átadja a szívét az Úr Jézusnak, akkor annyira annyi szülőtől hallottam már azt, hogy na ez azért túlzás. Azért ezt nem gondoltam, hogy ezért ennyire közel kerüljön. És akkor óriási mértékben ráállnak a fékre, hogy minél jobban befékezzék, hogy azért ez aztán meg ne történjen. Vagy innen aztán hogy lehet visszahozni, mert ez már sok. Pedig, igen, így van, hogy igazán csodát gyermekeinkkel csak az Istennek átadott élet tud tenni. Csak az, hogyha ő Jézus Krisztusnak adja szívét, lelkét. Olyan jó Timóteusba látni, hogy mindez végbe megy, és mindez így történik, és mindennek a gyümölcse lesz az, amivel kezdtem. És olyan jó azzal befejezni mindannyiunk számára, hogy Isten adta a mi gyermekeinket. Tudjuk, hisszük és valljuk, Isten tudja, hogy mit kell velük kezdenünk, nála van a használati utasítás, és olyan jó, hogy nekünk meg a kezünkbe lehet ez, leírva is. Adja Isten, hogy az legyen ott szívünk, lelkünkben minden nap, hogy közeledjünk Istenhez, és ő fog nekünk tovább is mindebben bölcsességet mutatni. Így legyen. Amen. Imádkozzunk, fejezzük be azzal. Áldunk és magasztalunk, drága Urunk, Istenünk, azért, hogy Te tanítani akarsz elsősorban minket. Köszönjük, Urunk, hogyha eljuthattunk már oda, hogy nekünk van erre leginkább szükségünk. Hogy talán még azok a helyzetek is, amik történnek a mi gyermekeinkkel, kicsitől nagyig, kamaszkorig, akár élesebb, akár mindennapos szituációk, pont azért is vannak, hogy minket is tanítsanak, és neveljenek, és formáljanak. És köszönjük, hogyha formálhatók vagyunk, és áldunk és magasztalunk, Urunk, hogyha vágyunk erre, hiszen ezáltal lehet neked odaszánt életünk. És köszönjük, hogy akit te tanítasz, az taníthatja, az továbbadhatja. Könyörű, Urunk, így rajtunk. Kérünk, töltsd be minket a te szereteteddel, a te lényeddel, a te ismereteddel, a te gazdagságoddal, az ige gazdagságával, hogy az jöjjön a szívünkről, a szánkról, hogy természetesen azt igyák egyék, a mi gyermekeink. És hálával köszönjük, Urunk, hogy mindezután a te lelked hatni fog, és a te lelked munkálkodik közöttünk. Köszönjük, hogy így tehetjük mindazokat a gyermekeket a kezedbe, akik miatt itt voltunk, minden szülőt és minden gyermeket, akik itt voltak ezen a mai napon, és akik már elmentek, azokra is hadd gondoljunk, az iskolánkat, az óvodánkat, gyülekezetünket. Könyörű, Urunk, hogy a te dicsőségedre lehessünk, és azt tükrözhessük. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és minket megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Ámen.